Itt a 90.9 Jazzin. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibije, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény.
Jó reggelt kívánunk ismét a hallgatóknak, megyünk tovább a Millás reggelivel itt a 9.9 Jazzin, Mihálovics Andrással.
És Gede Balázsa, jó reggelt ismét.
Ó, Andriskám, kilépés, belépés. Elszállt a rendszered, úgyhogy ezt tedd meg, kérlek. Addig elmondom, hogy 8:45 lesz 2 perc múlva, és az elérhetőségünket is 06302010909 SMS, WhatsApp és Viber szám. Ez mindjárt meg is nézzük, hogy milyen útinfókat küldtetek ti.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n.
Azt kaptuk a hallgatóktól, hogy a Tököli végén a keletinél a katonai rendészet kiszedett egy kék villogós Skodát. Hú, a belső sávot elfoglalni, írja a textil dealer.
Igen. A Tököli úton már szóba került, befelé a Dózsa-György út után baleset van.
Igen, ez kap...
információ nincs.
Ezt kaptuk meg így a hírekben, és azt látom egyébként, hogy a hallgatók még arról írnak, hogy M5-ös 35. kilométertől Budapest felé hónapot az út jól járható.
Aztán baleset van Budafokon az Ady Endre utcában is, az Anna utcánál.
Hú, várjál, most zuhant be egy csomó WhatsApp információ. Azt mondja, hogy D. Kartárs írja, hogy kis optimista, jó reggelt, Kartársak, a tegnapiakhoz hasonló M. Kartárs bölcsi logisztikája okán 1 óra 28 perc a menetidő Gödről, Dunakeszire, onnan Zugló, Hermina mezőre, hóesésben és nagy dugóban. Hát azt hiszem, ez a jellemző, nagyon sokan erről számoltok be, hogy dugó van és nehezen lehet közlekedni. Na nézzük, ahogy azt beharangoztuk, a dunai hajózás lesz a témánk. Nem hiszem, vagy nem emlékszem, hogy valamikor is beszélgettünk volna erről. Illetve egyszer volt olyan, hogy amikor leállt a dunai hajózás, a dunai fuvarozás, akkor említettünk róla szót, de hát arról, hogy ennek milyen funkciója van, milyen hagyományai, milyen lehetőségei, gazdasági potenciája, azt még talán így nem beszéltük át, hogyha itt az alkalom. Szalma Béla, tengerészkapitány, a Magyar Dunai Kikötők Szövetségének elnöke, a Plimsoll ZRT partnere, a telefonvonalunk túlsó végén. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Hát mi azért tárcsáztuk kapitány urat, mert hogy állandóan beszélünk a Dunáról, hogy ez mekkora lehetőség, hogy a fővárosban milyen jó kis járatokat lehetne indítani, hogy az európai vízi úthoz hozzá tudnánk csatlakozni, aztán nem nagyon látja az átlagember, hogy bármi történne ezen a területen. Hogy látják maguk a hajósok, a kikötők?
Hát mi már évtizedek óta dolgozunk ezen a feladaton, sikereket is értünk el, csak azért, hogy nagyságrendeket mondjak, a magyar dunai kikötők, illetve a magyar dunai szakasz évente 8 millió tonna áruforgalmat bonyolít, az egész Dunán pedig 80 millió tonna ez az áruforgalom, ami annyit jelent, hogy mi körülbelül a 10%-át képviseljük ennek a forgalomnak. Ugye ilyenkor illik mindig áttekinteni a Rajnára is, és ott csak a duisburgi, Ruhrvidék és északi-tengeri régióban 180 millió tonna az éves forgalom. Hát ebből azért nagyjából látjuk a nagyságrendek beli különbséget. És hogy milyen lehetőségek vannak? Hát a lehetőségek jóval nagyobbak, mint amivel mi élünk. Mi nagyon szeretnénk, és természetesen erre vannak már Széchenyi terv, fehér könyv, tehát közlekedéspolitikai elvek és célok. Mi nagyon szeretnénk 2030-ra elérni azt, hogy az alágazatok, a közlekedési alágazatok között a hajózás elérje a 10%-ot, mert jelen pillanatban az előbb említett teljesítménnyel 3% alatt mocorgunk, és 9 évet én egyelőre kevésnek találok arra, hogy ezt a közlekedés politikai célt elérjük.
Én emlékszem, régen volt egy nagy vita arról, hogy Magyarországnak 2,5 méteres merülési mélységet kellene biztosítani ahhoz, hogy ezt a potenciált, ami a Dunában, mint szállítási lehetőségben benne van, azt ki tudjuk használni. Ez megvan, ez a 2,5 méteres merülési mélység? Mert hogy időnként vannak olyan szakaszok, főleg asszályosabb éveken, ahol gyakorlatilag, hát ha nem is száraz lábbal, de azért lassan gázolva is át lehet menni a Dunán.
Jól látja a helyzetet, legyünk konkrétak. Ugye, amiről ön beszélt, és az ön rádiója talán egyszer említette a 2018-as évszázados borzalmat, amikor is több mint fél éven keresztül szinte hajózhatatlan volt a Duna, ami szakszerűen azt jelenti, hogy 150 centiméteres merüléssel lehetett hajozni. De ne ezt a 2018-at nézzük, hanem nézzük a tavalyi esztendőt. A tavalyi esztendő statisztikája alapján az év felében sajnos 2 méter alatti vízmélységek voltak a Dunán, ami annyit jelent, hogy a teljes év 59%-ában vagy 70%-ra tudtuk csak rakni a hajókat, vagy a felére, ami annyit jelent, hogy hiába voltak megfelelő típusú hajók, hiába modernek a kikötők, a vízmélység nem engedte meg azt, hogy megrakjuk a hajókat. Ez a hajóknak, a kikötőknek és a legfontosabb a megbízóknak egy szörnyűség, tudnélik, a veszteségünk az óriási. Nagyságrendben annyit jelent, hogy 1600-1600 tonna átlagos áru helyett mondjuk csak 800 tonnát tudunk berakni. Ez olyan, hogy mindenki értse, mint hogyha az átlagosan 24 tonnás áruval mozgó kamionok 10-12 tonnával mozognának, az összes kamionsofőr és közúti fuvarozó a parlament előtt sztrájkolna, hogyha ezt ők megérnék. Tehát így ezzel akarom érzékeltetni azt, hogy ez egy súlyos és megoldandó probléma, de van egy jó hírem is. Ugye mi mindig szoktunk panaszkodni arra, hogy a 90-es évektől ugye a Bős Nagymarosi vízlépcső rendszerről nem nagyon szeretnek beszélni, pedig kell, és én vissza is utalnék erre, a Magyar Mérnöki Kamara első mérnök újságjában, illetve a kamara alapító elnöke véleménye alapján, csak röviden idézem, a hatalom a Bős Nagymarosi vízlépcső rendszer kérdésében a mérnöki kamara által képviselt szakmai véleménnyel szemben a környezetvédőnek álcázott politikai kalandoroknak adott igazat. Idéztem egy nagyon komoly embert, aki az alapítója volt a mérnöki kamarának. De van nekünk más, nemzetközi szinten elismert szakemberünk is, Szőlősi András, aki ugye volt 25 éven keresztül az UNESCO vezető tisztségviselője, Brisbane-től kezdve a világon mindenhol, Párizsban vízzel foglalkozott, és az ő véleménye szerint is paradigmaváltás szükséges ebben a vízkérdésben, és nem csak a hajózás miatt, és nem elsősorban a hajózás miatt, hanem itt ivóvíz, energiatermelés, öntözés, paks, és még sorolhatnám azokat az okokat, amik indokolják, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozunk, de aláhúznám, ez nem politikai kérdés, hanem szakmai. Tehát vízépítők, kikötők és hajósok azok, akik ebben a kérdésben dönthetnek. Gondolják meg, nagyon büszkék vagyunk arra, európai szinten is példaértékű, hogy a magyar dunai kikötők 2004 óta több mint 123 millió eurót fektetett be fejlesztésekre. A magyar dunai kikötők olyan szinten állnak, büszkén mondhatom, hogy a mostani kapacitásuknak, az előbb említett 8 millió tonnának nyugodtan a dupláját is képesek elvégezni, különösebb beruházás, erőfeszítés nélkül.
Igen, kapitány úr, ezt a 2,5 méteres vízmérséget, ezt hogy lehetne elérni? Mert hát nem tudom, hogy ennek a Bús-Nagymarosi erőműnek társadalmi támogatottsága most megint felvetnénk, hogy akkor építsük meg a magyar részt, és nem nagyon lenne, ez majdnem biztos. Elmondom, de akkor hogyan lehetne?
Én elmondom, van egy a jó hírem, amit ugye most szerettem volna elmondani, van egy program, egy ilyen fairway program, egy konzorcium, amiben benne van a Műszaki Egyetem és még más hozzáértő emberek, a Tenti vízi út, és ennek része ugye a Duna, fejlesztéséhez kapcsolódó tervezői feladatait nyerték el. Ezeknek a tervezői feladatoknak egy tenderterv lesz talán 2021-ben, ebben az esztendőben a vége. Ennek a lényege az, hogy a magyar Duna szakaszon körülbelül, és nagyon leegyszerűsítem, elnézést a szakmától, 43 olyan beavatkozási pont lenne, ahol a víz mélységet 3-4-5 decivel, tehát mondjuk azt, hogy átlagosan fél méterrel meg lehet emelni, akár a legrosszabb időszakhoz képest is. Ez egy előrelépés lenne. Ennek technológiai megoldásai vannak, a fenékre sevrongákat tenni, különböző sarkantyúkat, tehát ennek megvannak a szakmai megoldásai. Ha ez a tenderterv meg lesz, akkor 2025-ben, talán legkorábban el tudom azt mondani, hogy valamit javítottunk ezen a szakaszon, a hajózás valamivel jobb országúton tud közlekedni, de hangsúlyozom, és ezt aláhúzom, csak a végső megoldás az csak a duzzasztás. Tehát ezzel el tudunk érni 5-10-15 évre komoly eredményeket, támogatjuk is ezt, részt is veszünk ebben a konzorciumi munkában, egyeztetünk, példaértékű ez, nagyon boldog vagyok, hogy egyáltalán erről beszélhetek, de 20 év múlva, 15 év múlva újra kell gondolni, újra kell gombolni a kabátot, mert itt még egyszer mondom, nem csak a hajózás miatt, nem csak a kikötők miatt, hanem az ivóvíz, a vízgazdálkodás miatt is szükség van rá. Tudnék, ez egy tudomány, úgy is hívják, hogy víztudomány. És a víztudomány az egy nagyon komoly dolog, és a társadalmi elfogadottság az tudja milyen, ez változik. Tehát, hogyha meg tudjuk győzni a döntéshozókat, ha meg tudjuk győzni a társadalmat arról, hogy ezt meg lehet úgy csinálni, ezt a Duna szabályozást, hogy a gyalogbékáktól kezdve a szitakötőkig mindenki jól jár, már pedig ezt ugye csak és kizárólag így lehet, és ennek, erre vannak nagyon jó nemzetközi példák, akkor szerintem előbb vagy utóbb el fogunk jutni ide. Azt is hozzá kell tennem, hogy avval, hogy mi a magyarországi szakasz rendbe hozzuk, avval még nem oldottuk meg a Passau-Regensburg közötti német nehéz szakaszt, és a román-bolgár aldunai Turgus-Severintől kezdődő szakasz, tehát ott is vannak komoly feladatok, de tudomásom szerint mind a három helyen, tehát Németországban is, és Románia, Bulgária területén is komoly tervezések folynak annak érdekében, hogy a dunai hajózás elnyerje a méltó helyét. Tehát,
értem. Az mennyire, az, tehát hogy Magyarországnak ugye nincsen tengeri kikötője, és mindig azt mondjuk, én írtam elég sokat például a gabona fuvarozásról, mert itt, hogy torlódnak az uszályok, mert nincs elég víz, tehát nagyon sokszor felmerül ez a kérdés. Ennek alapján elég furcsa, hogy nem használjuk ki ezt a lehetőséget, de ez közgazdasági szempontból is igaz, vagy ez egy megint csak ilyen közkeletű téveszme? Most ez egy kicsit provokatív kérdés, és sejtem is a választ, hogy a vízi fuvarozás olcsóbb.
Nem az olcsóság a lényeg, a költség, tehát a fuvardi, az egy tényező. De ugye itt mindenki a környezetvédelmet is előtérbe hozza. Ha vizsgálni akarok egy ilyen kérdést, akkor itt gazdasági, környezeti és társadalmi szempontból kell megvizsgálnom. A magyar gabona export, a magyar dunai kikötők magyar hajózás szempontjából nagyon fontos, 30-40%-át adja éves forgalomnak. Tehát életbevágó, hogy ez működjön, és ez a Dunán jól működjön. Akkor, amikor nagy tömegekben visszük például az Aldunára, kikötőjében 10-15 ezer tonnás konvojokban a magyar búzát, kukoricát és a többi, akkor ez azért előnyös, mert a konstancai kikötőben a tengeri hajóba történő átrakás jóval egyszerűbben el lehet intézni bárkákból, mint például vasúton lemenni az adriai kikötőkhöz, és ez azért az Aldunán valóban kisebb költségekkel is jár. Jóval nagyobb mennyiséget tudunk, milliós nagyságrendben tudunk exportálni az Aldunán, hogyha normálisan hajózható, és normálisan tudunk dolgozni. De gondolja meg, hogyha a kikötő és a hajós csak félig tud megrakni egy hajót, akkor az én gabonakereskedőm mit fog mondani? Nem azt mondja, hogy én értem, Szalma úr, hanem azt fogja mondani, na jó, önök megbízhatatlanok, nem tudják megmondani, hogy most 1600 tonnát fognak rakni, vagy 800-at, nem tudják megmondani, hogy milyen lesz a Duna vizálása, mert nincs folyamatosan 2,5 méter a merülésnek, akkor én inkább elmegyek közútra, akkor én inkább elmegyek vasútra. Most gondolják meg azt, hogy a magyar búza 24-25 tonnájával Olaszországba a tésztagyáraknak közúton megy el. Hol van itt a környezet tudatosság? Uh-huh. Sehol.
Igen. Még egy kérdés, hogy nagyon sokat beszéltünk most itt a gabonáról, de mik azok a főáru cikkek, amik egyébként jönnek-mennek a Dunán? Ezt sem mindenki tudja szerintem.
Hát ami nagyon fontos, ömlesztett kukorica az alap, tehát ez rengeteg megy, a búza. Ezen kívül egyéb más olajos magvak, nagyon jelentős forgalom, de az a főső Dunára, tehát a németországi Dunaszakaszra, Majna-Rajnára is, tehát az északi tengerig akár, de jelentős az acélipari alapanyagok, érc, szén, forgalom, acélipari késztermékek, félkésztermékek, tehát ezek mind-mind fontosak. Ami egy érdekes példa lehet, sok-sok évvel ezelőtt az északi tengeri kikötőkből Rotterdam, Amsterdam, Gentből hoztunk évente olyan 800 ezer tonna szójadarát Brazíliából. Tehát Brazíliából Atlanti-óceánon keresztül ezek van az északi tengeri kikötőkben, és szépen lehoztuk ezt uszályokkal, hajókkal Magyarországra, a magyar piacnak. Ez jó pár évvel ezelőtt történt. Az utóbbi években ez szinte a zérushoz konvergál. Tehát föltűnnek árucikkek, a Duna-Majna-Rajna csatornával, a csatorna megnyitásával ez a lehetőség fölvillant, meg is szerveztük, pionírok voltunk ebben a kérdésben. Majd utána, egy évtized, másfél évtized után ez az árucikk egész máshonnan jön. Például ez egyébként az Adriáról. Tehát egy nagyon érdekes dolog, és nagyon kell arra vigyázni, hogy azért ezek az áru alapok változhatnak.
Igen. Még egy kérdés. Beszéltünk a kikötőkről, hogy azok ugye egészen jó állapotban vannak, és a hajóflotta. Van-e egyáltalán Magyarországnak úszája?
Igen, erre egy kedves hallgató is felhívja a figyelmet, illetve érdeklődik, hogy egyszer...
Hát megint csak házamtája, tudnik az egyik a legnagyobb magyar magántulajdoni cégben, ugye tulajdonos vagyok. Nekünk van 7 darab hajónk, magyar lobogó, hát sajnos van közötte német is, különböző okok miatt. Úgyhogy van saját flottánk, de ez a flotta, ugye a hivatalos Lightstrom szerint azt mondom, hogy Magyarországon van 30 komoly hajó magyar lobogó alatt, és akkor olyan nagyot nem tévedek, és a hollandoknak csak azért, hogy a kedves hallgatók és önök is értsék meg, van 8000. Akkor értik, hogy a sumó birkózásban mekkora a 8000, és mekkorák vagyunk mi, de kérdezték tőlem 10-20 évvel ezelőtt is, hogy van-e verseny. Ugye akkor én felteszem a kérdést, önök szerint van verseny? Tehát rengeteg idegen, német, holland, belga lobogójú hajó kell, hogy jöjjön, mert ugye mi ehhez sajnos a Mahart halálával és kivéreztetéssel kevesek vagyunk.
Hát, akkor itt tegyünk ki 3 pontot. Folytatásra gyaníthatóan következik a történet.
Egyetlen egy hallgatói kérdés, hogy szolgáljuk ki a hallgatóságot, és azt kérdezi, hogy kapitány urat, létszik, kérdezzétek meg, hogy miért nincs hidroplán kikötő a Dunán, mondjuk Pest környékén. Ez egy nagyon aggasztó kérdés a hallgató számára.
A hallgatót megnyugtattam, hogyha hidroplánnal akar leszállni az engedélyeket, tudok segíteni, hogy hol kell beszerezni, vannak pontonok, ahol ki tud kötni, de ez az igény azt gondolom elenyészik
nem ahhoz tömeges. Képest,
ami az árutömegekkel kapcsolatos. Remélem, hogy azért egy kis optimizmust is sugároztam, nem csak mindig a panasz.
Abszolút. Tehát meg egy csomó olyan érdekes végén. Csomó olyan érdekes információt, amiről tényleg keveset beszélgettünk, úgyhogy szerintem megígérhetjük, hogy fogunk még, hogyha segítségünkre tud lenni. Köszönjük szépen még egyszer, és jó munkát, szép napot kívánok.
Én is köszönöm a lehetőséget, további jó munkát kívánok.
Viszont hallásra. Szalma Béla tengerészkapitánnyal, a Magyar Dunai Kikötők Szövetségének elnökével, a Plimsoll ZRT partnerével beszélgettünk a dunai hajózásról, árufuvarozásról.
Most nincs, ami nincs, ez jutott eszembe.
Nincs, ami nincs, igen, abszolút jó. Megint hírek jönnek, Schmidt Andival utána jövünk vissza, folytatjuk a Millás reggelit futómű rovatunkkal, úgyhogy Várkonyi Gábor érkezik, és vele fogunk egy csomó izgalmas autóipari kérdést megtárgyalni.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.